Folytatjuk a krízisek és pofonokat, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Ez most egy külön kiadás tulajdonképpen, mert megragadtam az alkalmat, hogy Hajnóci Soma kétszeres bűvészvilágbajnokkal beszélgethetek manipulációról, miközben a következő évadunk az már valami másról fog szólni, úgyhogy ez egy jó cezúra tulajdonképpen, hogy itt van velem Soma és beszélgetünk. Muszáj rátérnünk a figyelemelterelésre, ha már a vezérfonalunk a manipuláció. Azt gondolom, hogy tényképpen árgus szemekkel mindenki azt figyeli egy műsorban, hogy hol viszik el az én figyelmemet, vagy hol vagyok becsapva. Nem egy ezerfejű ilyen nyomozó brigád ül veled szembe, és azt figyeli?
Szerintem az az igazi kihívás, hogy úgy tud szórakoztatni és irányítani a közönséget, hogy ne ezt figyeljék.
Hogy tehát ne ezt akarja észrevenni?
Ne ezt akarja észrevenni. Hogy legyen az, hogy ott van, élvezi, ül, nevet, meglepődik, és már annyira sodródik az erőadással, hogy már úgy van vele, hogy mindegy, hogy van, úgyse tudom, ez tök jó, amit látok.
Megyek a flow-val.
Igen.
Személyes élményem, valamelyik műsorodon voltunk a családdal, és azt a produkciót adtad elő, volt egy segéded is benne, hogy ilyen itt a pirost játszottál valamilyen akkora kártyákkal, mint egy ember körülbelül. És nagyon lehetett látni, hogy melyik lesz az, és nem az volt. És a legkisebb fiam, aki hát messze nem volt abban a korhatárban, amit egyébként hirdettetek a műsorban, mert valán talán 16-on aluliak nem jöhettek. Ő sírva kiment egyébként, hogy annyira át van. Jó, ez nyilván kis megmosolyogtató, de hogy az volt, hogy hát ott van a piros, nem tudom mi, és megfordult, és nem az volt.
Szegény gyerek. Hát előre is sajnálom, és hogyha majd pszichológushoz kell menni, akkor tudok kettő nagyon jót ajánlani, édesanyámat meg húgomat.
Én meg egy okot a magam személyében. Tehát megy a flow-val az ember, ezt mondod. Hagyja, hogy őt vezessék. Elfogadom, több bűvészműsort tartottál, mint én. Mi van azokkal, akik csak a kezedet figyelik, mert őt aztán nem lehet?
Van ilyen, nyilván a szkeptikus nézők mindig ott vannak. Én azt gondolom, hogy...
Ez nem szkepszis, hát tudják, hogy varázslat van, tehát hogy nem kételkednek benne, nem el akarják csípni, hogy hol.
Igen, ez igaz. Úgy mondom, hogy mindig vannak azok a nézők, akik minden áron megpróbálnak majd rájönni arra, hogy én mit csinálok. Most nyilván én azért csinálom ezt ilyen szinten, ahogy csinálom, hogy erre ők ne jöjjenek rá. Általában egyébként az az érdekes dolog, hogy minél, hogy mondjam ezt, nem az, hogy bölcsebb vagy tanultabb, de minél jobb agya van egy embernek, annál kevésbé fog tudni rájönni a trükköknek a megoldására. Tehát mondok egy példát, voltam fellépni fizikus, matematikus konferencián, azok megborultak, azok az arcok. Tehát, hogy annyira nem tudták, hogy miről van szó.
Tessék, reál tudomány, ugye?
Még amikor elmentem egy olyan helyre fellépni, hogy egy nagyon egyszerű csávó odajött hozzám a műsor után, és mondta, hogy ez a trükk úgy volt, hogy nem tudom, így volt, és hát ő egyszerű paraszt észre kikövetkeztetett valamit, és úgy nekem is elkerekedett, azt hiszem, hogy ezt erre nem szoktak rájönni. Pont azért, mert a bűvésztrükköknek általában túl egyszerű a megoldása ahhoz, hogy rájuk jöjjünk. Tehát, hogy a néző ezt ki tudja következtetni. Mindig az van, hogy biztos ez a NASA által fejlesztett szín, nem tudom, hőre változó kártyák. Nem. Ez kézügyesség mondjuk adott esetben. Vagy egy sima fogás egy sima csomag kártyával. De hát ezek az emberek vannak, és nyilván van, akinek az lesz az öröm, hogy végigélvezi az erőadást, és megy a flow-val, és van, aki meg pufogni, meg kattogni akar azon, hogy
szerintem ők, jó, oké, nem, látom, hogy szerintem ők élvezik, nem arról van szó, hogy puffognak, hogy nem tudom, hanem arról van szó, hogy rá akarnak jönni, hát ők a józan paraszti ész, és akkor azzal mennek, hogy hát de itt a kezét nézd, azt a kezét nézd, lobogtatja a kendőt.
Biztos van ez, szerintem én azt gondolom, hogy ez nálam valószínűleg azért is, mert engem igazából nem érdekelnek a trükkök megoldása. Én nagyon rosszul tartok titkot, én nem azért nem mondom el, hogyha nem mondok el valamit, mert irigy vagyok, vagy sajnálnám, hanem azért, mert tudom, hogy rosszat teszek vele, mert egy trükk megoldása az sokkal kiábrándítóbb, mint annak a csodának az illúziója, amit kapsz, amit én ezzel lerombolok, hogy elmondom ezt neked. Engem nem zavarna, hogyha mások tudnák a megoldását a trükknek, és pont ezért, hogy engem igazából nem a trükköknek a megoldása érdekel, és én nem ezeket próbálom eldugni a színpadon, hanem én alapvetően arra megyek rá, hogy az emberek jól érezzék magukat. Valahogy szerintem így tudat alatt, vagy nem tudom, valószínűleg tudat alatt, vagy ilyen energiaszinten átmegy a fókusz, és nekik is egy kicsit az lesz inkább a fókusz, hogy jól érezzék magukat. Én azt gondolom, az én előadásomban többen fogják elfelejteni azt, hogy ők rá akartak jönni egy trükknek a megoldására, mint egy olyan bűvész előadásánál, aki szárazon kizárólag a trükköknek ezt a puzzle valóját próbálja bemutatni.
Kicsit kivetted a szelet a vitorlámból, tudnélik, pont erre akartam ráfordulni, hogy mikor feloldanak egy trükköt, az mindig olyan illúzióromboló, ha már illúzióról beszélünk, igen, és valóban csalódás. Ja, hát ennyi. Hogy ennél tényleg izgalmasabb hinni azt, hogy itt valami felfoghatatlan csoda történt.
Ez teljesen így van.
Trükkök között, amiket lehet ismerni vagy tudni, néha meg is mutatsz egyet, vannak ilyen buherált tárgyak, buherált eszközök, amire ugye kívül külső szemmel nem lehet mindnevet.
Hát azon, hogy ezen a buherált tárgyak kifejezésen.
Ti hogy hívjátok?
Hát mi gimikes tárgyak hívjuk. Ez a gimik kifejezés, aha, mi az, aha, amit használunk.
Aha, tehát nem buherált.
Nem buheráltat.
Jó, tehát amikor gondolom, hogy az van, és ezeknek egy jó részét valószínűleg te találod ki, vagy kísérletezed ki, meg vannak olyanok is, amik, mit tudom én, megvehetők, vagy a japán bűvészmester boltjába felelhetők, mint a műsorodban lehetett látni. Tehát van ilyen, hogy innen kifaragom a hátát, itt beleteszem, akkor ott kifolyik, tehát vannak ezek, és vannak, amikor egyébként tényleg létező tárgyakkal történik. A legegyszerűbb létező tárgy az a kártyapakli, gondolom, amikor azok között is van sok ilyen gimmick, amikor csak kétféle lap van benne, vagy ilyesmi, de hogy van ez, amikor a trükkös tárgyan dolgozol sokat, és tudod, hogy az működni fog, és nem lehet rájönni, mert nem lehet rájönni, és van, amikor valami tényleg létező tárgyal, ami nem tud semmi extrát, azzal zajlik a manipuláció.
Hát meg még van egy csomó különböző dolog. Alapvetően az van egyébként...
Most akartam neked elmondani, hogy a kétféle dolog van.
Igen, köszönöm, ezt fel is írom magamnak. Alapvetően az van egyébként, hogy szerintem, ha ketté kéne szedni, én úgy szedném ezt ketté, hogy vannak hétköznapi eszközök, hétköznapi tárgyak, amik bárkinek a kezében megfordulhatnak, amikkel bűvészkedünk, és vannak olyan bűvész eszközök, bűvész tárgyak, amiket csak egy bűvész használ, mint mondjuk egy fémkarika, vagy egy semélyemkendő, ugye ez csak bűvész kezében van, viszont egy csomagkártya, egy pénzérme, egy papírpénz, egy mint a gumikarika, vagy befőttes gumi, ugye, ez bárkinek a kezében megfordulhat. Én azért szeretek olyan eszközökhoz, olyan tárgyakhoz nyúlni, ami a hétköznapokban is megjelenik bárki életében, mert az embernek ahhoz van egyfajta kötődés, egy kapcsolata, tudja, hogy az milyen, és sokkal nagyobb csodát lehet szerintem ezekkel a dolgokkal kiváltani. Pont ezért írtuk, ugye nekem a könyve, ami megjelent, amit
a világ legjobb könyve, rá is van írva.
Igen, a szüleink véleménye szerint, ugye, ezt Kelle Botont kollégámmal írtuk, ennek az a címe, hogy elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal, és pont az volt itt is a lényeg, hogy a kedves olvasónak olyan trükköket tudjunk megtanítani, egyszerű hétköznapi tárgyakkal, amikkel ő csodát tud mutatni egy baráti vagy családi társaságban.
Mi a szerepe, mert ide akarok kapcsolódni, ezért vágtam közben arra, hogy a kvázi hitelesítésnek, tehát amikor kiadja a bűvész azt az adott tárgyat, amivel varázsolni fog, nézzék meg, tapogassák, ugye van, amikor körbe forgatja, csak akkor az ő kezébe marad, de számtalanszor az van, hogy nézze meg, nincs rajta szakadás, nem lehet észrevenni rajta semmit. Ennek ezt mikor lehet csinálni, és milyen szerepe van?
A hitelesítés szerintem egy nagyon fontos dolog. Ennek többfajta módja is létezik a bűvészeten belül. Itt az alaptézis, amit meg kell érteni mindenképpen, ahhoz, hogy ezekről beszéljünk, és az egyik kedvenc mondatom a bűvészetben, hogy a csoda nem az én kezemben, hanem a néző fejében történik. Tehát szép. Nekem nem az a feladatom, hogy megcsinálják tökéletesen egy trükköt, hanem az a feladatom, hogy annak a dolognak az illúzióját kertsem, és annak a lehetetlenségét mutassam be a nézőnek, és hogy ez megszülessen a fejében. Ezt kommunikációs eszközöktől kezdve, akár mozgással, vagy nonverbális kommunikációval is, és hát persze magukkal a trükkökkel is lehet átadni. És pont emiatt a hitelesítés, az egy olyan dolog, van, hogy kiadok mondjuk egy csomagkártyát, hogy nézd meg, keverd meg, de van, hogy például úgy hitelesítek valamit, mondjuk egy olyan eszközt, ami egyébként preparált, hogy a néző...
Preparált, hát itt egy ilyen jó szó.
Ugye?
Gimmick. Igen.
Igen, hogy tehát úgy hitelesítem ezt, hogy a néző meg van győződve arról, hogy ez nem egy preparált eszköz, és mégis. Tehát az én feladatom mondjuk az, hogy nem adom ezt ki neki, hogy én azt úgy kezeljem, úgy fogjam meg, úgy, tehát hogy akár azt mondja műsor után, hogy hát ez az én kezemben is ott volt, pedig nem volt ott. Tehát lehet úgy hitelesíteni, hogy kiadok valamit, egy csomagkártyát, lehet úgy hitelesíteni, hogy valamilyen úton, módon én gyakorlatilag megveszettem az ő...
Nagyon közelről mutatott például.
Hát vagy a valóságképét, vagy hogy én azt úgy fogom meg, mondjuk ez egy ilyen nagyon érzékeny eszköz, de én úgy fogom meg, mint hogyha ez csak egy ilyen sima papírlap lenne, vagy mit tudom, most...
Felemelek egy kólás üveget, és papírmasé.
És akkor a hitelesítésnek van egy harmadik lehetősége is. Például, amikor mi celebekkel forgatunk, vagy bármilyen ismert emberrel, ott ugye van egy oldalú vagy ismerettség a néző részéről már a másik ismert ember irányába, hogy mit tudja, bárkivel, zenésszel, műsorvezetővel, vagy bárkivel forgattunk, és ő megbízik abban, hogy az az ember nem egy beépített ember az én részemről, és az ő meglepődése, az ő reakciója hitelesíti a trükknek a valóság tartalmát. Tehát, és egyébként pont ez nagyon érdekes, és ez nem csak celebekkel működik, mert szerintem még egy nagyon, nagyon jó színész is nagyon nehezen tudna eljátszani valós meglepődést, hiteles meglepődést, és pont erre épített David Blaine, aki behozta 2000-es évek elején ezt az utcai bűvészetet, a street magic-et a köztudatba és a televízióba, ami aztán az interneten is ugye nagyon sok helyen látható már, hogy utcán random embereknek bűvészkednek, hogy ott valójában nem a bűvész trükk van középpontban, hanem az embereknek a reakciója. És ez adja el
az elkerekedő száj és szem.
Igen.
De azt feltételezem, hogy ugyanezt a szerepet tölti be, amikor kihívsz valakit a közönség soraiból, vagy általában úgy is szoktátok csinálni, hogy kidob valaki egy téglát, mondjuk, és akkor akit eltalál, és a mellette jövő harmadik jön ki, hogy ugye nem is merüljön fel, hogy egy beépített emberről van szó. Ő ugyanezt a egy vagy közülünk érzetet hitelesíti, vagy erősíti, mint ez amikor szerephez mész.
Hát ez így van. Hát igazából vannak olyan trükkök, ahol mindegy, hogy ki jön ki, és vannak olyan trükkök, ahol szintén mindegy, hogy ki jön ki, csak nagyon fontos, hogy a néző ne gondolja azt, hogy az megint csak egy beépített néző, vagy ilyesmi, és ilyenkor szoktunk mondjuk ilyen random tárgyakat kidobálni. Már téglához tegyük hozzá, én kidobok a előadásomra téglát, ez egy szivacs tégla.
Hát tessék oda menni, kipróbálni, és akkor majd, tehát az a mindegy, hogy ki jön ki, azt mondod, hogy egy önként jelentkezőt kérek, bárki felemelhet a kezét, és van a másik fajta, amikor ilyen random módon jelölsz, ez a különbség a kettő között?
Az a helyzet, hogy főleg a gondolatolvasós trükköknél, vagy olyan trükköknél, amikor, főleg a mentalizmusnál, tehát ezek a mentál bűvész trükköknél, amikor mondjuk valamit valaki megérez a színpadon, valakire valami hatással, vagy mondjuk gondolatot közvetítesz, vagy gondolatot találsz ki, vagy a jövőt látod meg, ilyenkor általában, és ez az egónak egy teljesen normális reakciója, hogyha a néző nem tudja, hogy ez hogy van, ő nagyon könnyen jut arra a konklúzióra, hogy ez nyilván csak úgy lehet, hogy egy beépített néző van ott, mert egyébként engem ne nézzenek hülyének. Ugye? Tehát ez a gondolatmenet mögötte, még akkor is, hogyha én soha nem használok beépített nézőket. És pont ezért van az, hogy ilyen típusú trükköknél valahogy randomizálni kell a választást, hogy ne merülhessen fel a többi néző fejében az a gondolat, hogy esetlegesen ez a valaki tégla volt, vagy bele lenne építve.
Ami azért őrület, mert mindenki tudja, hogy trükk van, tehát nyilvánvalóan átverés van, de azért kell, hogy ne beépített ember legyen, hogy ne hihessük azt, hogy meg van beszélve az átverés.
Hát igen, mert hogyha valaki lebeg, vagy valakit mondjuk eltüntetsz, vagy valamit megjelentett a színpadon, arra nem mondhat, hogy beépített néző, mert mindegy lenne, ki van ott. Viszont az, hogy feljön mondjuk egy néző gondra egy számra 1-től 50-ig, és én megmondom, mi az, az hát jó, hát akkor biztos összebeszéltek.
Én olyat láttam a műsorodban, talán pont ugyanezen, ahol a kisfiam kirohant, hogy ott két nézőt hívtál fel, és ők találták ki egymás gondolatait, amit mind a mostani pillanatig... szóval nagyon, nagyon megdöbbentő, inkább most csak így mondom.
Örülök neki.
És nem gondolom, hogy beépítettek voltak, de hogy épésszel felfoghatatlan, hogy itt mit történt.
Nem azok, és én ezt el is szoktam egyébként mondani, hogy most bárki, aki azt gondolja, hogy beépített nézőket használunk, hogyha én nekiállnék egy beépített nézőt használni, és ez csak egyszer kiderül, hát ez tönkreteszi az egész karrieremet, a hitelességemet. Tehát, hogy ennek nyilván nem fogom kitenni magamat, plusz egy bűvész világbajnokságot én azt gondolom, hogy senki nem nyer meg úgy, hogy beépített nézőket használ.
Tehát... Világos, nem, de ez nem merül fel, csak igazából azt hangsúlyozom, hogy annyira felfoghatatlan egy némely dolog, mert a többit se lehet rájönni, de van, hogy hát ezt, ha megnyúznak se. És akkor itt jön az, hogyha elmondanád, akkor hirtelen az van, hogy nem.
Volt néhány évvel ezelőtt csináltunk egy hát egy ilyen publicity stuntot gyakorlatilag, ezeket hívják.
Az mi?
Nyilvános olyan tekintetben bűvésztrükköket, amiket a bűvészet csinálnak, amit a populációjuk növelése érdekében csinálják, mikor mondjuk Copperfield eltüntette a szabadságszobrot, vagy átment a kínai nagyfőn, ezt egyszer csinálja meg a bűvész, és akkor utána az, hogy megmarad az utókornak, és lehet róla beszélni. És pár évvel ezelőtt én megjósoltam a BL döntőnek az eredményét, bementünk a Bocskorékhoz, igen, a reggeli műsorba, és ott leplombálva egy ilyen drive-ra, egy videó formájában ezt leadtuk náluk. Utána kimentünk a BL döntőre, az akkor Kijevben volt, visszajöttem, ők kibontották, ők megnézték a videót, és nem csak, hogy a videón azt mondtam el, még meg is fogadtam, meg volt a hitelesített fogadásom a cetlin, és hát nyilván ez egy elég lehetetlen dolog. Ez volt, én most már lassan azt gondolom, 5-6 éve heti szinten kapjuk még mindig az üzeneteket, hogy hétvégén játszik a Ferencváros az Etóval, hogy meg tudnád-e írni, kérlek, hogy ki fog nyerni. De ez volt az a bűvésztrükk, ami, mert nyilván ez nem látok a jövőben, nem tudtam én se, hogy ki fog nyerni előre, hogy utána felhívott egyik legközelebbi gyerekkori barátom, és azt mondta, hogy ő tudja, hogy trükk volt, viszont úgy 10%-on nem tud megbocsátani nekem, hogyha tudtam, akkor mi a szarért nem szóltam neki az eredményről.
Hát ugye ennek pénz és, tétje van ilyenkor.
És igazából ennél nagyobb bókot nem is kaphattam volna tőle, mert ez azt mondta, hogy olyan jól át lett ez adva, hogy bár tudja, hogy ez kamu, de mégis úgy érzi, hogy ez igaz.
És ez elvezet bennünket oda, hogy sejtem egyébként a választ, de azért rákérdezek, hogy vannak-e olyan stílusjegyek, ami mondjuk nagyon somás, vagy nagyon, most több bűvész érte nem is jut eszembe, azért párat pedig ismerek, hogy ez az nagyon az ő rá jellemző, mint fociban vannak stílusjegyek, nyilván irodalomban, festészetben még sokkal inkább, de hogy azt mondani, hogy na ez olyan soma típusú trükk.
Szerintem igen. Szerintem van. Hát nálam két dolog van, ami az én bűvészetemet szerintem speciálisat tette. Az egyik, amiről most már beszéltünk többször is, ez a nevettetésnek, meg a humornak a megléte. A másik, ez a speciális zene használat. Én ugye zenész családból vagyok, én magam is zongoráztam 7 évvel, aztán dobszerelésen tanultam meg játszani, meg megtanultam gitározni, meg beatboxolni, aztán énekiskolába jártam. Szóval
és van a kártyatrükk, ami mindig más zeneszámot húz be, amikor...
Igen, például a magyar ilyen zenes slágerekre csináltunk egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas kártyatrükköt is, de hogy pont így, hogy a zenével játszani, zenével kiegészíteni a bűvészetet számomra egy nagyon izgalmas dolog. Ez egy, azt gondolom, hogy somás dolog. Szerintem én használom olyan jól a zenét a bűvészetben, mint kevesen mások egyébként a világon.
Azért érdekes, mert nem trükk típust mondtál, nem trükk stílust mondtál, hanem tényképpen élményfokozó, kísérő dolgokat.
Hát mert erről van szó igazából. Tehát nincs rossz trükk, rosszul előadott trükk van. Nem arról van szó, hogy mi a trükk, amit megcsinálsz, hanem azt, hogy adod elő. És ez egy külön érdekes dolog, hogy a bűvészetnél szerintem nagyon alacsony a belépési küszöb. Tehát mikortól lesz bűvész valaki? Te elmész egy bűvészboltba, veszel egy trükköt, be tudod mutatni, lehet, hogy avval átversz embereket. Akkor te bűvész vagy? Hát nyilván nem.
Hát abban a percben igen.
Igen. De hogy abban a percben se vagy bűvész. Tehát abban a percben is egy laikus vagy, aki egy bűvész trükköt megmutatott. És itt a megmutatottan, a megen van a hangsúly, mert egy trükköt meg lehet mutatni, meg be lehet mutatni, elő lehet adni. És ez a két dolog fél évekre van egymástól.
Beszéltünk a hitelességről, beszéltünk arról, hogy nem használ az ember beépített nézőt, hiszen az a hitelességét átszolja. Mi a helyzet, és utaltál is az online, meg a videó virágra, ugye van a ez nem videótrükk rovatod is, általában...
Ez nem kameratrükk.
Jaj, ne haragudj, újra. Van az ez nem kameratrükk rovatod is. Nyilván felmerül az, hogy a vágás technikákkal, a technológiával az, hogy sokkal nagyobb tömeg érhető el online módon, mint ahányan a műsorodban, vagy személyesen találkoznak vele. Ezt hogyan hat a bűvészet megítélésére, hogyan lehet ezt jól használni, hogyan növeli a szkepszist másfelől?
Mi nagyon vigyázunk arra, hogy semmilyen olyan videós trükköt ne használjunk soha, ami videós trükk. De nem az, hogy semmi olyat, hanem semmilyen videós trükköt gyakorlatilag ne használjunk.
Jó, de akkor is az van, hogy Isten úgyse. Tehát, hogy ez
nem lehet kivédeni, hogy lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy jó, ez úgy lett összevágva, jó, ez biztos videótrükk volt. Tehát én elmondhatom, betehetünk nem tudom hány celebet, hogy ők reagáljanak, meg, tehát amíg nem lesznek ott, és ezt élőben nem élik meg, addig nem fogják ezt elhinni, és aztán lesznek olyanok, akik elhiszik nekem, hogy én nem akarom őket ilyen tekintetben átvágni. A bűvészet alapvetően én azt gondolom, hogy élő műfaj, nem a videózásra, nem a tévére lett kitalálva, viszont egy olyan korban élünk, hogy ezeken a platformokon is helyt kell állni ahhoz, hogy valaki a nevét ápolni tudja, az ismertségét ápolni tudja, és hogy annyi embert el tudjak érni, hogy aztán tudjak színházi előadásokat tartani, amire el is jönnek emberek. Tehát, hogy nem, nincs igazán más út, szerintem azt kell szem előtt tartani, hogy milyen trükkök, milyen mutatványok működnek jól egy mondjuk online videóban, milyen mutatványok működnek jól mondjuk egy stand-up tévéshowban, vagy milyen mutatványok működnek jól élőben egy színházi előadásban, mert ezek mind-mind mások.
Miközben van olyan, talán Zeknek, vagy Zaknak hívják,
Zek,
akit szintén sokat néznek a gyerekek, ott meg arról van szó, hogy annyira ügyes videómesterről van szó, és azt gondolnám, hogy lehet, hogy ez a imázsokat picit kevergetheti.
Hát a Zack King, ő eredetileg ugye hobbi bűvész volt, és egyébként ilyen animációs graphic artist ő, és ebbe az irányba ment el, megtalálta azt a nést, ilyen Vine videókat csinált, ilyen 10 másodperces, ilyen funky videókat. Neki is nagyon tetszett az illúzió keltésnek a tudománya, és ő ezt vágóprogramok segítségével oldotta meg. Egyébként tök jók a videói, ő deklaráltan videótrükköket csinál. Szerintem az a fontos, hogy amit csinálunk, és amit mondunk, hogy azt csináljuk, akkor tényleg azt csináljuk. Tehát, hogyha ugye volt Uri Geller annak idején, én azt nagyon gusztustalanul tartottam, hogy ő azt mondta, hogy ő tényleg ilyen, nem tudom, földön túli képességekkel bír. Ez sokszor olyan helyzetekben is ígérte, hogy ezeket a képességeket tudja használni, amikor mondjuk eltűnt egy gyerek, és ő azt mondta, hogy ő majd segít megtalálni ezt a gyereket. Szóval szerintem ez már annyira túl van minden határon, hogy így ápolja valaki a saját hírnevét, ami nem csak nem etikus, de szóval rettenetesen gáz is.
Tényleg visszahajlította a kanalat a takarítónőd, vagy ez egy gag?
Nem, tényleg visszahajlította.
Ez egy igaz sztori volt?
Igen.
Jó, ezt muszáj volt megkérdeznem, de...
Szegény hallgatók most nem tudják, miről van szó.
Mondd el röviden, hogy miről van szó, hiszen átmegyünk a podcast felületre, de ezt szerintem pont, még hat hallgassa meg mindenki.
Pont Uri Gellerre csináltunk egy közös, Londonban közös előadást, ő is ott volt, és kaptam tőle egy kanalat, amit így elhajlított, hazahoztam, és ki volt téve egy polcra otthon, és a takarítónőm egyszer, amikor takarított, azt helyre rakta. Tehát kiegyenlítette el most, és berakta a fiókba.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Egy külön kiadásban volt itt a vendégem Hajnóci Soma, kétszeres bűvész világbajnok, akinek nagyon köszönöm, hogy el tudott jönni.
Igazán nincs mit, köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetés Somával a bűvészkedésről és a manipulációról, pusztán átmegyünk most az online podcast felületére, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a téma, az kövessen minket oda, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.